Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután, 5 óra 14 perckor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Akár koranyálinak is nevezhető csodálatos hétvége után gyűlnek a viharfelhők, és nem csak időjárási szempontból, hanem bizony olyan törvénykezdeményezések kezdenek napvilágra kerülni, amelyek kicsit durván fogalmazva az 1527 évvel ezelőtt fekete márciusi hangulatra emlékeztetnek. Nos, hogy hogyan lehet ezeket kivédeni, mennyire veszélyesek ezek, illetve milyen egyéb törvényhozási aktualitások vannak napirenden, ezekről beszélgetünk a mai Naprakész műsorban vendégünkkel, Márton Árpád háromszéki parlamenti képviselővel, alsóházi frakcióvezető helyettessel, a jogi szakbizottság tagjával. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Már is mondom a hallgatók számára az elérhetőségeket, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Most tisztelt képviselő úr, Bogdán Diákonú korábbi barátjuk idézőjelbe téve nem jutott be a parlamentbe. Van egy újabb Bogdán Diákonú a Szociáldemokrata Párt berkeiben, és ezt azért kérdem, mert Tudor Csuhodáru, aki egyébként jeles orvos Jászvárosban, egy olyan törvénykezdeményezéssel állt elő, amely börtönnel büntetné az alkotmányos rend megváltoztatására irányuló cselekményeket. Itt elsősorban az autonómia törekvésekről van szó, és az alkotmány egyes cikkeinek be nem tartását, illetve figyelmen kívülhagyását helyezi elsősorban kilátásban. Mennyire veszélyes ez a kezdeményezés?
Természetesen, mint bármilyen ilyen kezdeményezés adott pillanatban nagy nacionalista hullámot válthat ki, ha olyan időpontban jelenik meg egy ilyen kezdeményezés. Csuhodárulor amúgy tudni kell, hogy ő tartja az abszolút rekordot a több párt rendszerben. Ő ugyanis minden pártban legalább kétszer volt már, kivéve az RMDS, a PSD-ben most van harmadszorra, de volt ő már liberális, unépérés, uszérés még nem volt, de hát ez majd következik. Ez az egyik tulajdonsága, a másik tulajdonsága, hogy ontja magából a hülyébbnél hülyébb törvénytervezeteket. A letett törvénytervezetek mennyiségét és visszautasított törvénytervezetek mennyiségét is, azt hiszem, hogy magasan ő vezeti. Azt hiszem, hogy a fele annyi idővel rendelkezik, mint több olyan személy, aki több időn keresztül több törvényt is benyújtott, és háromszor, négyszer annyit sikerült visszautasítatni. Tehát ha csúhodáruló hal valaki, akkor rögtön eleve úgy kezeli, hogy ez visszautasítandó törvény. De ha elkap egy nacionalista hullámot, akkor a nacionalista hullám sajnos a túlzottan ilyen érzelmű vagy populista képviselő-szenátort könnyen késztet arra, hogy megszavazzon egy ilyen törvényt. Tehát nem egy veszélytelen játék, de a jelenlegi helyzetben pillanatnyilag nem látom esélyét annak, hogy egy ilyen törvénytervezet átmenjen.
Érdekes módon a kollégák is, olvasván a sajtóból az álláspontjukat, mind kihátráltak Csuhodáró mellől. Tehát maga a Szociáldemokrata Párt berkeiben sem támogatják ezt a törvénykezdeményezést. Sőt, a kampányban néhol meglepően nacionalista hangokat megütött Nemzeti Liberális Pártnak az ügyvezető, megbízott ügyvezető elnöke Rádukát Urkán is Facebook bejegyzésben ítélte el kőkeményen ezt a kezdeményezést. Ez azt jelenti, hogy valamelyest változik a Dumbovica parti belpolitikai hangulat? Mert hát most azért eléggé fontos hónap ez a március, legalábbis mindannyiunk magyarok számára.
A helyzet az, hogy nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy ő egy bizonyos kérdésre akarta kisarkítani ezt a törvény kezdeményezését. Nálunk eléggé szokás az, hogy adunk valaminek egy általános megfogalmazást, aztán egy bizonyos kérdésre összpontosítjuk annak a kérdésnek a megközelítését, jelen esetben a magyar ügy meg az autonómia ügy, de gyakorlatilag egy ilyen általános jellegű megfogalmazás ugyanakkor mások számára is csapdát jelent. Hiszen ha bűncselekménynek minősül az alkotmánymódosítási szándék, akkor hogyan lehet alkotmányt módosítani? Tehát eleve alkotmányellenes. A royalista érzelmű embereknek bajuk van azzal, hogy köztársaság Románia. És van jó néhány olyan kérdés, ami akár az egyes cikkek kapcsán is bevihendő dolognak tartottak a nemzeti liberálisok is, amelyek esetében, hogyha ők azt próbálják előnyomatni, akkor ők is elítélhetőek. Tehát egyfajta ilyen megfogalmazás, ami úgy általában közelíti meg a dolgot úgy, hogy tulajdonképpen azért a magyar ügyre kacsint, nem feltétlenül kap támogatót úgy általában. Kivételt képez, amikor különböző okból kifolyólag úgy néz ki, hogy na most egy olyan pillanat van, amikor választások közelednek, amikor a nacionalista ügyet, akkor azt most keményen kell nyomatni, mert szavazókat nyerünk.
Tehát akkor úgy néz ki így legalábbis kívülállók számára, hogy nem nagyon lesz sikere ennek a törvénytervezetnek. Hátra lehet dőlni?
Nem. Nem lehet hátra dőlni, pontosan azért, mert abból, amit felvezettem, ugye az derül ki, hogy lehet ennek sikerre. Tehát az ilyen törvényeket nem szabad talomba hagyni. Mert ha az első házban nem utasítják vissza, akkor időben, akkor ez hallgatólagosan átmegy. Mint az előbb említett már nem képviselő személy törvénye. Ha a második házba jegelik egy választási időpont közeléig, akkor viszont kaphat gyorsan egy olyan szelet, a vitorla, ami révbe juttatja ezt a törvényt. Úgyhogy azért kell dolgozni azon, hogy a lehető legrövidebb időn belül a rossz törvénykezdeményezéseket, ezt is és bármi más, nem csak az etnikai szempontból rossz törvényeket, hanem más szempontból is, ami egyszer rossz, az vissza kell utasítani minél előbb.
Apropó, ha már említést tett arra bizonyos sajnálatos esetre, ugyebár Bogdán Diákonó törvénykezdeményezése hallgatólagosan ment át a képviselőházon, az a törvénykezdeményezés az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács felszámolásáról szól, mely a volt képviselő szerint nyíltan magyar párti és román ellenes. Sajnálatos dolog. Egyébként az RMDSZ azt szorgalmazza, hogy meg kell szüntetni a hallgatólagos eljárás módszerét a törvényhozásban. Na most ez a két dolog, ez mennyire járhat sikerrel, olyan értelemben, hogy a szenátus, a felsőház az nem hagyja jóvá ezt a törvénytervezetet, és hogy sikerül önöknek valahogy ezt a hallgatólagos eljárást kiküszöbölni a törvényhozási eljárásokból.
Hát ahhoz alkotmányt kell módosítani. Sajnos ez a 2003-as alkotmányos reformnak az egyik rákfenéje, ugyanúgy, mint ahogy az első ház, döntő ház létrehozása is, ami sajnos nagyon sok gondot okozott, és az alkotmánybíróság bármikor elmeszelhet egy törvényt, amit a második ház módosít ahhoz képest, amit az első ház elfogadott. Tehát gyakorlatilag az, ha nem mond véleményt az első ház, akkor átmegy hallgatólagosan. Ha a második ház módosít rajta, akkor azt elkaszálhatja az alkotmánybíróság. Így a parlamentarizmus lényegét szüntették meg. Nos, visszatérve a szenátusban ezt a kitételt, ami azt mondja, hogy egyszerű törvényeknél az első házban, ha 45 napon belül nem mond véleményt az első ház, akkor hallgatólagosan elfogadottnak minősül. A komplikáltabb törvények esetében ez 60 nap. Ezt a szenátusi házszabály úgy értelmezi, hogy szenátusi munkanapban számolnak, tehát bukaresti tevékenységi munkanapban számolnak, ezért az óra kevésbé ketyeg, mint a képviselőházban. Képviselőházban változatlanul naptári napban számolják. Tehát csak jó időpontot kell kiválasztani arra, hogy benyújtsanak egy törvénytervezetet, és ezt Diákonú pontosan tudta, olyan időpontban nyújtotta be, amikor effektíve nem ülésezett a parlament, tehát választási kampány időben jól lehetett használni a kampányba, és ketyegett az óra, naptári óra, letelt a 45 nap, kész, elfogadottnak minősült, persze aztnak a bejelentése februárba került, de már gyakorlatilag decemberben bekövetkezett ez a hallgatólagos jóváhagyás. Nos, mi már tettünk többször kísérletet arra, hogy a képviselőháznak is ugyanolyan legyen a szabályzata, mint a szenátusnak. Tehát, hogy ne lehessen ezzel játszani, hogy a parlament kisebb tevékenységi időszakában benyújtott törvény gyorsan át tudjon menni hallgatólagosan, hanem effektíve parlamenti munkanapnak számítják azt, amikor úgymond vétkes az első ház. Ezt eddig kétszer utasították vissza, ez a 113-as cikke módosítása. Az új parlamenti ciklusban nyilván újból be fogjuk nyújtani. Annál is inkább, mivel a legtöbb törvény esetében a képviselőház a döntőház, tehát az első ház a szenátus. Itt viszont bennünket nagyon súlyosan érintő törvényekről lehet szó. Minden tanügyi törvény, tanüggyel kapcsolatos törvényben a döntőház a szenátus, tehát itt nagyon hamar átmehetnek a tanügyi törvényi hülyeségek. Ugyanígy a közigazgatással kapcsolatos összes törvények, az audiovizuális törvény szintén, a rádió-tévé törvény, tehát a média törvények is, mind szenátusi döntőház, elsőház, a képviselőház, ha nem figyelnek oda hallgatólagosan, a különböző nem túl okos gondolatok átmehetnek.
Hallgatót köszönhetünk a műsorban, jelzi Remél Butik, a műszaki munkatársunk. Üdvözlőjük, adásban van, haló!
Tisztelettel, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Márton
Árpád úr, Kis Csaba úr!
Jó napot kívánok, Márton!
Röviden! Röviden és velősen! Én azt nem tudom, hogy ebbe az országba miért mennek azon a felfogáson, amik a régi olaszok, desbinára ment dominórum. Ez így megy. Hát Diákon úrnak én hallottam olyan, hogy tényleg majdnem leestem a lábomról, hogy mi és ők. Hát mi, kik vagyunk mi és kik ők? Hát akkor én azt mondtam, hát mi vagyunk a tömeg, a nép, az állampolgárok. Ti kik vagytok? Az okos fiúcskák, az okos milliómosok, akik éltek a mi bepuposodott hátunkon. Hát ez tényleg nem tudom senkinek se verszeget a fejébe. Hát hogy lehet ilyent mondani? Egy olyan vala, hát jó, lehet ilyent mondani, mert biztos, hogy az agya izéből van, toplóból, vagy mit tudom én miből.
Kérném, hogy a jellemzést azt mellőzzük.
jó, de sokszor felmegy a Kis Csaba, hogy igaza van. Bocsánatot kérek. Még mondjak valamit, nehogy tévedjek. Nem lehet így vezetni egy országot. Nem lehet így, mikor elosztod úgy, mit tudom én, mindenki a szíve kedve szerint. Nem lehet. Én még egyszer elmondtam, és most is elmondom, ez az ország így is, úgy is el van osztva. Az egyik Hermanland, Hermanstadtland, és a másik Teleormanland. De hát, ha már el van osztva, legalább az állampolgárokat hagyják együtt, és hallgassák meg. Ne az állampolgárokat is osztjuk két felé, vagy több felé, mert etnikumról van szó, igaz? Hát nem tudom. Akkor minek van szenát, minek van parlament, mikor a felsőház nem hagyja jóvá, jön, meg utolsó szava van a képviselőháznak.
Köszönjük szépen, lejárt az idő.
Tisztelettel,
szép estét kívánok, viszont hallásra. Óhajt reagálni rá, tisztelt képviselő?
Nincs, amit...
Jó, akkor menjünk tovább.
Nem volt kérdés.
Vélemény volt.
Igen.
Szóval akkor azt mondta, hogy alkotmánymódosításra van szükség, abban a tekintetben, hogy a hallgatólagos eljárást kiküszöböljék. Egy egyszerű szabályzat, ház szabályzat módosítása nem lehet ezt elérni?
Ennyit lehet elérni, nem lehet, mert az alkotmányban van benne ez a hallgatólagos jóvágyás.
Ez benne van az alaptörvényben?
Benne van az alaptörvényben. Tehát ez az alaptörvényben van a 45 nap, a 60 nap. Az, amit lehet, hogy ugyanolyan szabályzatunk legyen, mint a szenátusban, hiszen két háza van a parlamentnek. Miért pont ebben az egy kérdésben legyen különböző a szabályzatunk? Tehát ugye egy hétnek van 7 napja. Hogyha mi itt Bukarestben 4 napot tevékenykedünk, akkor, és a többi az a területi tevékenység, akkor nyilván nem mindegy, hogy a 45 napot úgy számolják, hogy másfél hónap, vagy hetente nem 7 napot, csak 4 napot számítanak, hogy kijöjjön a 45 nap. Úgyhogy ez egyáltalán nem mindegy, sőt a szenátorok ráadásul plénumi napokban számolják, tehát náluk akár 9 hónap alatt se telik le a 45 nap, ez viszont túlzás. És nyilván, hogy abban az időszakban, amikor egyáltalán nem működik a parlament, pontosabban nincs rendes ülésszak, mondok ilyen példát, a január, július, augusztus, amikor nincs, tehát akkor én benyújtok június közepén egy törvénytervezetet, és szeptemberben már hallgatólagosan el lett fogadva, nem hívnak össze ezért rendkívüli ülésszakot. Na most, tehát azért mondom, hogy ezzel lehet spekulálni, ezt a házszabályt el lehet így fogadni, és akkor már igenis el dolgozni. Nem beszélve arról, hogy ha összetettebb törvények, akkor eleve 60 napot kell adni neki, nem 45.
Na most érdekes kezdeményezéssel állt elő a Mentsétek meg Romániát Szövetség éppen házszabályzat módosítás tekintetében, amelynek a célja szerintük az, hogy átláthatóbbá tegye a parlamenti tevékenységet. Ön egyben a Szabályzatfelügyelő Szakbizottságnak az alelnöke is, mennyiben biztos, hogy ismeri a kezdeményezést, mennyiben látja ezt jónak? Tehát arról van szó,
nem
hogy...
Nem tudom, miről van szó.
Azt szeretné a Mentsétek meg Románia Szövetség, és állítólag ezen a héten be is nyújtják ezt a kezdeményezést, hogy a szakbizottságiknak a napirendje egy héttel korábban már fenn legyen a honlapon, hogy követhető legyen. Az összes döntés, illetve napirendi pont, plénum napirendi pontot is beleértve idejében kerüljön fel a honlapra. Ez lehet, hogy oda vezethetne, hogy ne történjen meg ilyen eset, hogy hallgatólagosan fogadjanak el egy törvényt, nem?
De igen, kettőnek semmi köze egymáshoz, hiszen az, amit ők akarnak, ha így akarják, az gyakorlatilag benne van a szabályzatban, mert jelenleg a szabályzatban az van benne, hogy 48 órával azelőtt meg kell kapjuk a napirendjét a bizottsági üléseknek, és normál körülmények között 5 napon belül meg kell kapjuk a jelentéseket, tehát 5 nappal korábban, mint ahogy a plénum tárgyalja az összes jelentést. Ezek megjelennek a parlament honlapján, tehát mind hozzáférhetőek, ráadásul a bizottsági jelentések is hozzáférhetőek, és a bizottság napirendje is, tehát ha valaki ráklikkel a bizottság napirendjére, akkor valamikor megjelenik. Szabályzat szerint a bizottság állandó bírója kell elfogadja a napirendet. Itt a nagyobb gondot, tehát pont fordítva van, a nagyobb gondot pontosan a sürgősségi eljárások okoznák ezzel, hogy egy héttel előtte legyen. Ezt különben én is, mint olyan támogatnám. Ugyanis van úgy, hogy ahhoz, hogy hamarabb elfogadjunk valamit, mert például kifut az időből, hallgatólagosan mindjárt elfogadják, ahhoz mi ezt a 48 órát plusz 5 napot, ami 7 nap, nem tudjuk betartani, hogyha például elfektetik, nem tűzik a bizottsági napirendjére, mert ez a módosítás nem szól arról, amire különben szintén van szabályzati előírás, hogy a bizottság napirendjét, tehát úgy kezdődik, hogy a bizottság napirendjét azt a bizottság plénuma fogadja el a bizottság megkezdésének időpontjában. Tehát napirendi tervezet van, amit a bizottság állandó bürója kéne megtárgyalni. Valamikor így is történt, mostanában sajnos nem történik, hanem az elnök teszi a napirendi javaslatokat. Na de ha nem kerül napirendi javaslatra valami, és az utolsó hét napban kiderítjük, hogy első ház vagyunk, de még nem tárgyaltunk arról a törvényről, akkor nem tudjuk hirtelen, akár jelentés nélkül is napirendre tüzetni, főleg akkor, hogyha 45 nap arról telik el, hogy egy héttel korábban a bizottságban, és egy héttel korábban a plénumi napirendre kerül. Jelenleg az a szabályzat, hogy általában a szerdai vagy kedden tartják, mikor tartják, állandó bíróban fogadják el a következő heti plénumi napirendet, és mondom, 48 órával előtte kéne megkapjuk, tehát hétfőn megkapjuk a szerdai, vagy 24 órával korábban a kedd délutáni bizottsági napirendet, ahhoz, hogy el tudjuk olvasni. Nyilván, hogy kényelmesebb lenne, ha egy héttel előbb megkapnánk, és végül is gyakorlatilag minden írásos anyag elérhető a ház honlapján. Ez a nemzetmentő csapat sajnos azt se tudja, hogy mi van a házban, és mi hol érhető el, úgyhogy sajnos nagyon sokszor olyasmit akarnak megoldani, ami már megvan oldva, fel akarják fedezni a spanyol viaszt.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig hétfő délután 5 óra 36 perckor a Napra Kész műsort hallgatják vendégünk ma a műsorban. Bukarestből Márton Árpád háromszéki parlamenti képviselő, alsóházi frakció vezető helyettes, a képviselőház jogi szakbizottságának tagja, és a beszélgetés második részében engedje meg, hogy akkor közvetlenül bennünket érintő kérdésekről ejtsünk szót. Elég kemény hangú sajtótájékoztatót tartott a hétvégén itt Marosvásárhelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök. Többek között kiemelte azt, hogy az egykori román kommunista titkos rendőrség a szekuritáti módszerével próbálják megfélemlíteni a magyar közösséget, próbára tenni tűrőképességét. Ez természetesen az utóbbi időben a magyar közösség ellen elsősorban a marosvásárhelyi római katolikus teológiai gimnázium kapcsán történt eljárásokra vonatkozik, de tudunk egy csomó olyan magyar elöljáróról, és sajnálatos módon közéjük a marosvásárhelyi közeli Erdőszentgyörgy polgármestere is feliratkozott, akik ellen hajnali támadása maszkosok ütöttek le, úgymond különböző dokumentumokat követelve. Mennyiben látja veszélyesnek ezt a helyzetet, illetve hát folytatódhat-e mindaz, ami az utóbbi hetekben, hónapokban történt idehaza, és annak tudatában, amit maga a titkosszolgálatokat felügyelő bizottság, a parlamenti bizottság nyilvánosságra hozott, várható-e újabb ilyen hasonló esemény?
Sajnos én nagyon aggasztónak tartom, de nem mostantól. Én, amikor az első jelek észlelhetőek voltak, akkor már sajtótájékoztatón is elmondtam, és ugye az I.S. Gyula, ahol zsarnokság van, híres szavait idézgettem, akkor egy újságíró nő meg is írta, hogy hát én túlságosan borulátó vagyok, és kizár dolog az Európai Unió tagállama Romániában, hogy ilyen visszaéléseknek legyünk tanúi, hogy ide elcsúszhat ez a rendszer, amelynek a veszélyt én akkor éreztem. Sajnos ma már tudjuk, hogy az, amit akkor a gondolom, hogy jóhiszemű újságíró kizártnak tartott, egyáltalán nem kizárt, hiszen már tucatjával vannak bizonyítékok arra, hogy ez tényleg a volt Cekut idézi, ahogy együttműködik ez a testület. A gond ugyanaz, mint a Csau rezsim éveinek abban az időszakában, amikor nem csak a legutolsó évek voltak, tehát mikor már külföld is látta a baját a rendszernek, hanem akkor, amikor hitelt adtak annak a diktátornak. Most ezt a túlságosan is nagy hitellel felruházott fedhetetlenségi ügyészséget, korrupció ellenes ügyészséget és fedhetetlenségi bizottságot tartják, és nyilván, hogy az, mint tudjuk, titkosszolgálattal együttműködik, egyre több bizonyíték van, hogy titkosszolgálati megrendelésre dolgozik, akár kapnak vádirat formát is a titkosszolgálatoktól. Ez valóban rendőrállam, és amit még szomorúbbnak tartok, és most március 15-e következik. A márciusi ifjak annak idején a 12 pont egyikében a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását követelték. Most sajnos a január-februári ifjak, köztük magyarok is, a politikai alapon való börtönbe dugást támogatták, és annak a hatalmával visszaélő intézménynek a megerősítését követelték, amelyik lehetővé teszi ezt, ami történik Marosvásárhelyen. És a legszomorúbb az, hogy ez, amit ez az intézmény csinál, az külföld előtt hitellel bír, az sajnos magyar közösségen belül is hitellel bír, és minduntalan megjelenik az, főleg akkor, hogyha választott személyekről van szó, hogy van abban valami, mert szélfuvatlan nem indul.
Ön március 15-ét említette. Én még hozzátenném azt, hogy március 19-20-a is közeledik nagyon. Azt tudjuk, hogy 1990-ben is állítólag erre is bizonyítékok vannak, hogy a Securitate a tovább létének a továbbmentése volt az a pogrom, ami itt Marosvásárhelyen lezajlott. 27 év után lehet hasonló dolgokról beszélni, mert úgy tűnik, hogy ismét meg van erősödve ez a kategória, és megtörténhet, hogy megint oroszlán körmeit fogja mutogatni, akár március 19-20-án is.
Hát maradjunk közelebb a márciushoz, mondjuk. Gondoljon bele abba, mert nem tudok elvonatkoztatni, hogy ez kettős mérce. Hogy a március 10-én felvonulókat megbírságolták. Ugye? A szervezőket is, jól lehet, az egy hivatalosan engedélyezett rendezvény volt Marosvásárhelyen. Ugyanakkor mindaz, ami történt január-februárban, jó kivételt képezve az elegorkodó embereket, akik már mozótó koktélokat dobáltak, senkit nem büntettek meg. Tehát, hogyha március 10-én vonul valaki, és valakinek nem tetszik abból valami, az büntetés, akkor alkalmazzák a törvényt. Ha történetesen éppen hívták őket valakik azért, hogy valamit csináljanak, ami talán a titkos szolgálatoknak kedvező, hiszen a március 19-20-án is soha senkit nem vontak felelősségre azért, hogy beszervezte a hodákiakat Marosvásárhelyre 19-én. Azért soha senki nem nyomozott. Azért soha senki. Most már, hogy hogyan jöttek be a bányászok Bukarestbe, azon mégis elindult a nyomozás. De hogy március 19-én mit kerestek a hodákiak, azzal senki nem foglalkozik. Ugye? És voltak pénzbírságok himnuszéneklésért, zászlóért, és egyebekért is közösségünk ellen. De visszatérek erre a félelmetes szerkezetre. Mert a szerkezetnek három eleme volt. Az egyik, az a fajta megfélemlítés, ugye, ami a katolikus gimnáziummal bármiféle kapcsolatban lévő embereket érinti. Tehát kezdve az iskolaigazgatót, azt a tanfelügyelőt, főtanfelügyelőt, aki jóvá hagyta a különben törvényes eljárást, de szülőkön keresztül, sőt úgy értesültem, hogy volt olyan kezdeményezés, hogy akár a gyerekeket is citálják be a vallásvizsgálaton keresztülig, tehát egyértelműen ki kell mondani, nem csak arról van szó, az is súlyos dolog, hogy egy egyháznak nem engedik, hogy saját iskolát működtessen Romániában. Jól lehet az alkotmány és az egyházügyi törvény és a tanügyi törvény ezt lehetővé teszi, hanem végül is arról van szó, hogy egy olyan magyar iskolát akarnak megszüntetni Marosvásárhelyen, amelynek vannak diákjai. Tehát nem egy olyat, amelyik létszám miatt meg kell szűnni, és hogy? Ilyen eszközökkel, karhatalmi eszközökkel. De a másik két eleme ennek a félelmetes intézménynek a lakóság félrevezetése. A lakóság úszítása a harmadik, amivel megalapozza akár a román lakóság úszítását, vagy éppenséggel a magyar lakóságon belüli megosztást, amiről beszélt Mayer úr. Igen, mert van ilyen megosztás is, nem csak román-magyar, hanem olyan, hogy magyar-magyar megosztás, amit a polgármesterek esetében mindig lehetett kapni egy-két olyan embert, aki elégedetlen volt. Akkor ő már nem azt nézi, hogy esetleg azt az embert Kolozsvártól Csíkszeredán keresztül Sepsiszentgyőrig, Gyergyóig, Nyárádszeredáig azt az embert azért hurcolták meg, mert keményen kiállt a magyarság ügyért. Ők azt mondják, hogy ez csak úgy el akarja kenni a saját korrupcióját. Nos, az igazság az, hogy addig, amíg nem teszünk rendet, és nem mondjuk felelősségre a vétőket, tehát jelen esetben az ügyészt, bírót, aki miatt esetleg majd Romániát elítélik, addig nem lesz rendebben az országban.
Van erre törvényes keret?
Elméletileg van, csak nem jó a törvényes keret. Mondok egy ilyen dolgot, amit nem alkalmaznak, bár létezik. Tehát a büntető törvénykönyvben és az eljárási törvénykönyvben le van írva, hogy miként kell alkalmazni. A büntető törvénykönyvben van egy olyan bűncselekmény, amit leír, tehát büntetendő, hogy abban az esetben, tehát a bűncselekmény abban áll, hogy valakit arra próbálnak ránk kényszeríteni, hogy valaki másra valljon. Tehát olyan eszközöket használnak, megfélemlítés eszközeit, hogy valakire valljon, hogy a másik az valamilyen bűncselekményt követett el. Na ez is egy bűncselekmény Romániában, és soha se hallottam, hogy akár egy ügyészt ezért előállítottak volna. Van egy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvényben egy külön fejezet, aminek az a neve, hogy a bírák és ügyészek felelőssége. Ennek az első cikke kimondja egyértelműen, hogy a bírák és ügyészek adminisztratíve, polgárilag és büntetőjogilag is felelnek. Utána jön egy csomó cikke, és a büntetőjogi felelősség valahogy sehogy se jelenik meg. Sőt, abban az esetben, ha bűnvádi eljárás során Romániát elítélik bírói ügyészi vétség miatt, tehát hogy úgy mondja malpraxisért, abban az esetben még akkor is, hogyha rossz indulattal követte el az illető, vagy súlyos gondatlansággal, azt írja a törvénykönyv, hogy az állam fordulhat az illető ellen a pénze visszaszerzéséért. Tehát nem köteles fordulni, nem beszélve arról, hogyha rossz indulatúan dutyiba rak valakit, akkor már miért ne feleljen ő büntetőjogilag? Üljön ő is oda szépen be, ahol a másikat tartotta.
Az utóbbi években, utóbbi három évben egy-két eset azért volt, de elég ez?
Hát igen, most azért túl nagy cirkuszok voltak, és túl sok minden pattant ki, ezért egy-két embert eltávolítottak a bíróság és ügyészi testületből, de igazán nem elég, és szerintem főleg akkor, amikor ilyen súlyos bűncselekmények vannak. Mert én nem tudom másképp mondani, akkor, amikor egy nemzeti közösséget akarnak megfélemlíteni, akkor az súlyos bűncselekmény. Az súlyos bűncselekmény. Ott az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények közelébe van, amikor ilyen eszközökkel próbálják, tehát bírósági, titkosszolgálati eszközökkel próbálnak egy nemzeti közösséget megfélemlíteni, hogy ne éljen a különben törvényileg neki megadott joggal. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy ne harcoljon egy olyan jogért, amivel nem rendelkezik, hanem hogy ne éljen egy törvényileg neki megadott joggal.
Hallgató jelentkezett be ismét, üdvözlők adásban.
Halló, jó napot kívánok, köszönöm. Mária vagyok, üdvözlöm a fiakat, üdvözlöm. Csak annyit szeretnék az iskola ügyjel, mert feláborító elmondani, hogy ki volt a legnagyobb félrevezető. Az államtitkár úr, amikor januárban azt mondta, azt nyilatkozta a Marosvásárhelyi rádióból, háromszor hallottam, semmi gond nincs a gimnázium körül, a beiskolázási terv a minisztérium asztalán van, ott is minden rendben van. Hát elnézést kérünk, ki a legnagyobb félrevezető? Ki volt a legnagyobb félrevezető? Elnézést.
Íme egy félrevezetett hang, a legnagyobb félrevezető az, aki ezt a hölgyet erre meggyőzte, hogy ez így van. Mert hogy valóban a beiskolázási szám ott volt, pusztán csak a tanfelügyelő úr úgy gondolta, hogy ő hoz egy olyan határozatot, az csak ő onnan a tanfelügyelő úr, hogy nem, hogy megtiltja, hogy a kezdő osztályokat, tehát a ciklus kezdő osztályokat beiskolázzanak. Ez egy a főtanfelügyelő úr, hogy így is fogalmazhatnám, hogy túlzottan óvatos hozzáállása, hiszen gyakorlatilag nem egy valami engedélyeztetéséről volt szó, az én megközelítésemben egy már engedélyezett tevékenység megszüntetéséről vagy betiltásáról volt szó, de ez értelmezés kérdése. Valóban, való igaz, amikor az államtitkár úr nyilatkozott, nyugodtan lehet rám is haragudni, hogy én is félretájékoztatok mindenkit, akkor minden rendben levőnek tűnt, mindaddig, amíg a főtanfelügyelő úr úgy döntött, hogy a létező iskola, tehát a létező iskola, ami létezik, amelynek a létét nem kérdőjelezte meg, hiszen nincs bírósági végzés, pusztán csak úgy gondolja, hogy a cikluskezdő osztályokat nem engedi beindítani. Anélkül, hogy bírósági végzés lenne erről, még egyszer mondom, és pusztán csak azért, mert lebegtet egy nyomozást a korrupció ellenes ügyészség, akinek automatikusan meg kellett volna állapítania már eleve, hogy nem az ő kompetencia ebben a kérdésben való vizsgálódás.
És még az így, az nincs teljes mértékben lezárva. Most már a Római Katolikus Egyház is közbelépett, tehát állandóan vannak új információk ezzel kapcsolatosan, sajnos jobbára, borúra okot adóak. Tisztelt képviselő, itt a végén hát van egy fontos kezdemben, pontos politikai nyilatkozata, amely rengeteg embert érint, erre több időt kellett volna szánni, de elfutott a politikai és jogi háttérnek az elemzésével a dolog. Ugyebár a medvetámadásoknak a kárvallottjai rendes kárpótlására vonatkozik. Ön 2016-ban már a technokrata kormány tagjaihoz interpellált e tekintetben, nem történt semmi, most ismét elindította ezt a folyamatot. Milyen sikerrel szándékozik ezt lebonyolítani, és egyáltalán megoldható-e ez a másik kényes kérdés, amely rengeteg embert érinti Székelyföldön?
Hát ezzel megint az a helyzet. Jó, a technokrata kormánytól a politikai nyilatkozatnak a végkicsengése ugye az volt, hogy azt a végső választ kaptam, hogy ők végül is nem adtak ki egy újabb medvekilövési létszám engedélyt. De én kaptam valamikor tavaly ősszel egy olyan választ, hogy dolgoznak ezen. Nos, addig-addig dolgoztak, hogy nem készült el. Az igazság az, hogy ez nem csak egy székelyföldi probléma. Amint tudjuk, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Prahova, Dömbovica, Völcsa megyéknek a nagy-nagy problémái gyakran emberáldozatokkal járó. Éppen a mai hírekben hallottuk, hogy ugye Szinaján is problémát okoznak a medvék. Tudjuk, hogy bejárnak Szinajára, Pregyárra, Brassóba.
Teleormánban még nem járnak be.
Teleormánban nem járnak, és megint itt van, hogy az irracionálisan állatvédők mindig felháborodnak, ha medve kilövésekről van szó. De én azt nem értem, hogy miért nem háborodnak fel, amikor a medve szétmarcangol 10 juhot. A 10 juh életét miért nem védik? Vagy a vadakat, az erdei vadakat, amit a túlpopulált, mert itt arról van szó, nem? Nyilván a védett állat Európában kipusztult, nálunk él, még egy pár helyen van, ez igaz. De van egy optimális létszám. Ha nincs természetes ellensége, akkor az illető állat normális keretek között való tartása az ember felelőssége, az én meglátásom szerint. És erre való az, hogy azt mondják, hogy évente ennyit lehet kilőni, és ez egy nagyon helyes intézkedés. De olyan nincs, hogy évekig nem lövünk ki, közben mindenki látja, hogy ott a medve.
Igen, csak éppen úgy látszik, mondom, hogy Bukarestig nem jut el ennek a medveképnek a egy valós híre.
Egy apróságot, hogy közben olyan államok, ahol még van medve, és ahol ezt így gyakorolják normálisan, azok nagyon szép bevételi forrásokhoz jutnak a vadászatból, amitől Románia például elesik.
Hát ezt nem fogja ön hagyni, ahogy ismerem önt, tehát visszatérő motivum lesz, és hát ha ez a kormány valami érdembeli lépést tesz, elsősorban a kárpótlás tekintetében, mert hogy pénz nem igazán hát utalta ki.
Az fontos a gazdák rá számára mindenféleképpen, de hogy normálisan
hát sem fontos,
biztonságban tudjanak gazdálkodni, az sem árt.
Pontosan. Sok sikert kívánok önnek a tevékenységében, és hogy többek között ezt a gondot is sikerüljön valamelyest normális mederbe terelni. Tisztelt Márton Árpád, háromszéki parlamenti képviselő úr, én köszönöm önnek a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
Viszont hallásra.